Tehát apostolok cselekedete is 10. rész, a 30. versétől így hangzik Isten igéje. Ekkor Cornélius így szólt. Négy nappal ezelőtt, körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és ezt mondta. Cornélius, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simont imád házában van megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem mindenkinek között kedves előtte, aki féri őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától, az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent élettel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyert. Még ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a fogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Isten. Akkor megszólalt Péter. Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ő pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Eddig Isten igéje, tartsuk meg szerintetést, imádkozzunk.
Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Bocsánatot kérek a szép zakóval ellátottaktól, hogy nem vettem fel zakót, mert nagyon meleg van. Kérem, hogy ne bántsak meg senkit ezzel, de így könnyebb szolgálnom. Hallottuk az igét, és ezen a csodálatos ünnepen, a Szentlélek kitöltetésének az ünnepén, tulajdonképpen ami számunkra a pünkösdről a legcsodálatosabb üzenet az, hogy lehet újat kezdeni. Arra, ami az ember szíve meg sem gondolt, ami az ember számára abszolút lehetetlen, hogy tudnélik az atyáinkból örökölt hiába való természetünkből mássá legyünk, arról a pünkösd ünnepe azt mondja, hogy van lehetőség. Van lehetőség újat kezdeni, van lehetőség szívet cserélni, van lehetőség a bűneinket megvallani, van lehetőség krisztusi lelkülettel járni ebben a egyre jobban sodró világban, ahonnan kilóg a keresztény ember, de mégis a Szentlélek által lehetünk egészen új emberekké. Nem tudom, hogy kit, miben kell, hogy lelkesítsen az Úr ezen a mai napon, ahol már feladta, ahol azt mondta, hogy én belőlem már úgysem lesz ezen a területen, vagy azon a területen más. A pünkösd üzenete hagy legyen örömhír a számodra, hogy higgy az Úr Jézusban, és higgy, hogy van a számodra új kezdési lehetőség. Miért? Azért, mert őt az Atya, aki elküldte ebbe a világba, betöltötte a küldetését. Azzal fejezte be a dolgot a keresztjén, hogy elvégeztetett. Elvégezte a váltságot. Aztán hallottuk a felolvasott ige szakaszból a János evangéliumából, hogy elment, az Atya jobbjára ült, ahol mellesleg esedezik érettünk, van közben járó az Atyánál, és elküldte a Szent Lelket. azért, hogy ne csak egy róla való tanítás maradjon ebbe a világba, amiután majd sóvárog a lelkünk, hogy de jó lenne úgy élni, hogy Jézus tanított, hanem elküldte a motort hozzá. Hogy egy motorcsere legyen, egy szívcsere legyen, hogy kivegye a kőszívet a belsőjükből, mondja az Ószövetség lapjaimban. És 20 szívet adjon. Olyan szívet, amelyik a parancsolataiban gyönyörködik, egy olyan szívet, amelyik Jézus Krisztus lelkületét adja nekünk ajándékba. Az apostolok cselekedetében két férfit látunk mégis, itt Pünkös környékén ügyelegni, és mind a kettőről szomorúan meg kell állapítanunk, hogy elakadtak. Pont Pünkös ünnepe kapcsán két elakadt férfi a Bibliában, két elakadt férfi. Csak azt látjuk náluk, hogy nem elakadtak csupán, hanem a Szentlélek ünnepe kapcsán újra megindultak. Abból a lelki krízisből, ahol elakadt a lelki életük, abból a Pünkös ünnepe kapcsán Isten tovább segítette őket. Két férfit állított itt most az asszony testvérektől bocsánatot kérve, de én azt gondolom, nem csak a férfiaknak tanulság. Persze, hadd jegyezzem meg, hogy Indonézia egyes területein vannak olyan missziók, ahol csak a férfiakat evangelizálják, mert az asszonyok mellesleg úgyis megtérnek. Amik hallanak ott hinnek férfivel, sokkal nyitottabb a szívük az evangéliumra. Férfi meg olyan kemény, makacs, sok helyen az iszlám meg is vadította őket, de ha férfiak elindulnak, akkor az egész nemzetség megindul. És én azt gondolom, hogy ha mi férfiak a családunkban olyan jó példák lehetnénk, hogy pont Péter apostol mondta, hogy legyetek példány két anyának, én azt gondolom, hogy sok minden megelevenedne otthon. Mert bizony így van, hogy az asszony esett bűnbe, mondja a Szentírás, de valahogy a kegyelemre is sokkal nyitottabb a szíve. Két férfi, az egyiket úgy hívják, hogy Cornelius, az itáliai csapat századosa, azt olvassuk itt róla, hogy egy elit csapatnak volt a századosa, a görög szöveg ezt világosan mondja számunkra, tehát egy elit katonai kommandó, és érdekes, hogy a vezetője hívő ember. Hát nem félt attól, hogy ez a fajta áttérés, ez a vallásoskodás, hát erre ráment az egész szakmája, nem? Most a hívőt kis H betűvel használom, hiszen tudjuk róla, hogy ő olyan valaki volt, az itteni szakkifejezés a görög szövegben, nem akarok én tudálékoskodni, de itt fontos ezt megemlíteni, hogy az istenfélő, ez a görög szakkifejezés a fogányból zsidóvá lett vallásos embereket fémjelezte. Olyan ember volt, aki rájött, hogy Izraelben neki nem csak katonai küldetése van, az mellesleg, az a munkája, de Izraelben az az egyetlen élő Isten él, akit a rómaiak nem ismernek. Az az Isten élik, akit érdemes követni, akiről érdemes hallani az örömhírt. Pogányból zsidóvá lett, vallásos ember, hitte, hogy Izrael Isten az Isten, mai szóval, ahogy szokták mondani, hitt Istenben. Hát mi a missziói munkánk kapcsán nagyon sok ilyen emberrel találkozunk, általában népegyházi gyülekezetekből jönnek tömegesen. Olyan emberek, akik azt mondják, hogy hisznek Istenben. De ugyanúgy elakadt az életük, mint Cornéliusnak. Miért? Mert úgy nézek ki, mint egy autó, amiben nincs motor. Gyönyörű kiállítási darab, megtévesztésig úgy néz ki, mint egy olyan kocsi, amivel lehet közlekedni, csak éppen ott mond csődöt, amikor szükség lenne rá. Amikor beülnénk és beraknánk a slusszkulcsot, hogy na most gyerünk, na most szükség van rád, akkor nincsenek sehol. Amikor megkérnék arra, hogy bizonyságot tegyen a gyülekezetben, akkor nincs miről. Akkor elmondja, hogy ő mindig hitt Istenben, és a jó Istenke hogy megsegítette, és hogy Isten eddig minden kívánságát teljesítette, nem is tudjuk, hogy Aladdinról van-e szó, vagy csodalámpáról, de mérhetetlenül elakadt emberek. Olyan emberek, akikből hiányzik a Szentlélek. És anélkül nincs keresztény élet. Szentlélek nélkül nincs keresztény élet. Hát ő is ilyen ember volt, én azt gondolom, hogy amiket csinált, sokszor még kironkodhatnánk. Amilyen módon ő imádkozik. Ez a vallásos, verék ember, ahogy megvan a rendje az imádságnak, ezt nagyon sokszor szégyenkezve láthatjuk még a mohamedánoktól is tanulhatnánk ezen a téren, hogy bizony őt nem érdekli, hogy ő most a New York-i reptéren van, fogja kis szőnyegét, letekeri és ő imádkozik. hát sokszor keresztények még egy üzemi étkezdében sem csukják be a szemüket, de hogy valaki megkérdez, hogy mi van, rosszul vagy? És azt mondanánk, hogy nem, hanem éppen most kezdek jól lenni, mert azzal az úrral beszélek, akit esetleg te nem ismersz, de szívesen beszélnék róla. Sokszor szégyeljük kimondani azt a nevet, hogy Jézus. Körbeírjuk, hogy hát igen, hát az Isten, és hogy milyen szép gyülekezetbe járunk, de azt a nevet is sok keresztény szégyenkezve meri a szájára venni, hogy Jézus. Olyan borzasztó dolog ez. Vagy tényleg olyan megrendítő az, hogy emberek képesek egy életet úgy végigélni, mint ez a Cornélius, így elakadva. Hogy ismerem az Istent, hallottam már róla, csak éppen az életemben nem hatékony. Hát az lehetetlenség. Viszont Cornélius, ahogy imádkozott, ahogy alamizsnát osztott, ahogy a pénzéből is kész volt adni a rászorulóknak, vagy a nyomorúságban lévőknek, hát bizony ezek olyan tettek, amiről azt olvassuk itt korábban, hogy Isten is látta. Nem olvastak el a testvére, hiszen egy egész fejezetet lett volna fontos most felolvasni, de azt mondja az angyal, hogy Isten látta, hallotta te imádságodat, látta az alamizsnákat, nem volt hiába való az, amit ő csinált. Ilyen motor nélküli vallásos élettel. Nem volt hiába való, de ezzel nem lehet célba jutni. Ugyanúgy, mint egy autó versenyen motor nélkül nem lehet célba jutni. Hiába szép a karosszéria, ez a világ minden fókuszt a karosszériára helyez, hogy hogy nézzél ki, hogy milyen egészséges legyél, hogy milyen sikeres legyél, hogy legyen kipolírozva a karosszériád. Ezen az emberek erre adják a pénzüket, a karrierüket, az mindent, ez a legfontosabb. Az Úr meg azt mondja, hogy a motor az a lényeg. Az, ami a szívben van, a szívnek elrejtett embere. Az az igazán fontos. Nos, Cornéliusnál ez hiányzott. Minden megvan, ami a vallásos területen fontos, de hiányzott Jézus az életéből. Márpedig így olvassuk az 1 János 5.12-ben, hogy akié a fiú, azé az élet. Itt áll azé az örök élet, az állít az ősi szövegben. Akiben nincsen meg az Isten fia, az örök élet sincs meg abban. Hát milyen dolog az, ha valaki azt mondja, hogy hisz Istenben, de Jézus nem az övé. Úgy megrendülve hallottam az egyik csendesetünkön, hogy azt mondja nekem valaki, hogy ő a drága Isten mindig szerette, külföldről jött, és ott az unitárius egyház nagyon erős, és azt mondta, hogy ő mindig hallott az Istenről, de ezzel a zsidó tanítóval, akit Jézusnak hívnak, ő nem tud mit kezdeni. És amikor felolvastuk neki, hogy a János 17.3 azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyigaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ha valaki azt mondja, hogy az egyigaz Isten mindig hitte, de Jézus Krisztussal ő nem tud mit kezdeni, az ilyen embernek alázatosan, de határozottan meg kell mondania, hogy el vagy veszve. Ugyan ennek az emberek is erre tágra fintott a szemét, hogy hogy mondhatnak ilyen. Hogy azt itt egy keresztény környezetbe jön, és mit sértegetjük őt itt. Aztán elkezdtük neki ezt magyarázni, hogy nem sértegetni akarjuk, hanem tovább segíteni. Mert nagyon derekas úton jár, csak elakad. És így nem lehet célba jutni. Hát a sportnak a mai világában sokszor hajszálon múlnak győzelmek. Sokszor apró, pici, miniatűr dolgok, hogyha nincsenek ott a versenyen, akkor valakit megvertek, lemaradt, vagy nem is jut soha célba. Ezért a Biblia nagyon szeretne eligazítani bennünket, és nem tudom, hogy van-e közöttünk valaki így, aki már régóta szenved abba, hogy ő igyekszik jó lenni, ő olyan sok emberen segített, hogy mondjam most a szövegből, hogy alamizsnát osztott, olyan sok embernek a javát, munkálta, arra fordította a szabad vegyértékeit, hogy másokon segítsen. Ő olyan sokszor imádkozott már az Istenhez. Csak valami hiányzik, nem tudja megmondani, de neki nincs győztes élete. Hát a pünkösnek van egy öröm híra számára, az, amit Isten el akar mondani, hogy ehhez motorcsere kell. Ehhez az a Jézus Krisztus kell, aki nélkül nem lehet győzelmes az életünk. Mert Jézus Krisztusban van a mi megváltásunk, bűneinek bocsánata. Akiről azt olvassuk itt, hogy szerte járt, megszabadított azokat, akik az ördög fogságában voltak, milyen mérhetetlenül sok fogoly van. Olyan sok fogoly van, hogy összeszámolni nem lehet őket. Az a tömegű ember, akikkel találkozunk, akármilyen szakmákból, akármilyen intelligencia kvócienssel rendelkeznek, de egy közös van bennük, hogy ahogy jönnek, rabok. Megkötözte őket az ördög. És az ördög olyan mérhetetlenül rafinált, olyan intelligens formában adja ki manapság magát, hogy az ember azt mondja, hogy fantasztikus. És nem tudja az ilyen ember, hogy hogy veszíti el a békességét, hogy lesznek gyötrő látomásai, hogy lesznek víziói, hogy vannak olyan kényszerek az életében, ami miatt nem tud rendesen táplálkozni. Legutóbb egy olyan fiatallal beszélgettem, aki képtelen enni. Azt mondja, hogy ő neki egyszerűen azt mondták, hogy meg fog halni, hogyha ő eszik. Mondtam, hogy ki mondta ezt neked. Azt mondta, hogy volt egy gyülekezetben, ahol ő hanyatlágódott, és utána adott egy hang, azt mondta neki, hogyha ő ilyen sokat eszik, mint eddig evett, ő meg fog halni. És aztán azóta nem eszik. Vagy hogyha eszik, akkor, mint a bulémiások, megy ki és ledugja az ujját, és már valami 34-35 kiló, a halál szélénben, a gyülekezetben megmondták neki, hogy ő már nem lehet beteg, már ő most már abban a gyülekezetben jár, és egy igazi keresztény sose lett beteg. És olyan jó volt a kezébe adni a Szentírás, hogy nézd oda. Hát Pál apostol is küzdött betegségekkel. Az egyik kedves szolgatárs, akit szeretett fiának mond Timóteus, gyakori rosszul létei voltak. Ezt nem ígérte a Biblia, hogy egy keresztény ember nem lesz beteg. Hát dehogy nem. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Úr. És milyen jó, hogy Jézus Krisztussal találkozott ez a fiatal lány, és szabadon ment tovább, azóta eszik, és mégse halt meg, szépen gyarapodik, aztán rájött arra, hogy a Bibliához érdemes ragaszkodni, mint ahhoz, hogy egy gyülekezet őt üdvözítené. Hát gyülekezet őt nem üdvözíti, csak Jézus Krisztus az üdvözítő. És milyen öröm az, hogy egy fiatalember rátalált arra az útra, ami a mennyek országába vezet. Jézus szertejárt és az ördög fogságába vergődőket megszabadította. Milyen jó, hogy ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Nos, Cornélius ezt a szabadítót nem ismerte. Jézus Krisztus nem ismerte. És ezt a lelket nem kaphatta, és ezen az alkalmon, amikor Péter apostol elmegy hozzájuk, a szentelyeket ajándékba kapja. Nem azért kapja, mert sok alamizsnát osztott. Nem azért kapja, mert ő annyit imádkozott. Mert Isten adja a szent lelkét annak, akinek ő akarja. És Isten úgy határozott, hogy adja a szent lelket, és ez a Cornélius más emberé lesz. Én azt gondolom, hogy az ilyen embernek a legnehezebb, most hagyd mondjam egyszerű kifejezéssel megtérni, aki ilyen jó volt, annak nagyon nehéz. Én már sok embert vezethettem Jézushoz, aki az emberi élet legmocskában volt benne. Hát onnan nem nehéz, azt szokták mondani. Onnan nem nehéz kiáltani, hogy Úr Jézus, szabadíts, tisztíts, szentelj meg, nézd meg, micsoda disznó lettem. A disznó vájú, nem csak a vájú, mert én már benne vagyok. De amikor valaki jó embernek tartja magát, és azt mondja, hogy ő mennyit imádkozik, ő hány emberen segített, és micsoda alamizsnák vannak a lajstromon, hát az ilyen embert felvilágosítani arról, hogy tév vágányon vagy drágám, hát az nem egy egyszerű feladat. De Istennek még ez is lehetséges. Micsoda öröm ünnep ez a pünkösd, nem? Egy Cornélius új emberré lesz. Szép példa itt arra, hogy Jézus és a Szentlélek együtt járnak. Jézus Krisztusról való egyszerű bizonyságtétel hangzik ott, és egy ember újjá lesz. Mert az ige által kapott ő szent lelket. Nem történt ott semmi olyan dolog, amire vágynak az emberek, ahogy a Naamán lelkület manapság is ilyen teátrális, amikor emlékszünk Naamánra, hogy azt gondolta, hogy amikor majd találkozik az élő Isten követével, akkor majd kijön, és áthúzza a kezét, és akkor majd ott valamilyen hátborzolongó, misztikus dolgok történnek. Az ember teátrális lelke ilyen dolgokra vágyik, semmi ilyen nem történik ott. Azt olvassuk, hogy küld oda egy ige hirdetőt, hangzik az ige, ami egyébként belekerült a Bibliába, egy olyan ige hirdetés hangzik, Tehát nem olyan, hogy valaki kiáll és a maga gondolatait próbálja ráerőltetni a többire ige hirdetés címén, hanem azt mondja, amit az Úr rábízott, akik közöttünk ige hirdetők, vagy ezzel is szolgálnak, tudják, hogy miről beszélek, hogy ez okoz a legtöbb szenvedést. Hogy én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe adtam. Hogy az ige hirdető ne a magáét mondja, hanem azt, amit az Úrtól elvett, azt adja tovább. Ezt megharcolni sokszor álmatlan éjszakákon, ezért ott érdelni az Úr előtt, hogy Uram, már megvan az egzegézis, már végignéztem az egész szakasz, csak üzenetem nincs. Mit akarsz elmondani? Hát olyan nagy dolog, hogy emberek összegyűlnek ebben a nagy melegben. Meg otthon mennyi minden dolog lenne, meg a család, meg a iskola, meg jövő héten kire mi vár. Hát nem lehet itt szédelegni, meg beszélni össze-vissza. Uram, azt kéne mondani, amit te mondasz. És Péter is azt mondja, amit az Úr neki mondott. Sőt, Kornélius is azt mondja, hogy amit az Úr rád bízott, azt mondjál el, itt összejöttünk mindnyájan. Egyébként, hagyd mondjam zárójelben, sokkal nagyobb melegben, mint mi. Összegyűltünk mindnyájan, nem is voltak ilyen jó kis ventilátorok, és akarják hallani az élő Isten üzenetét. Bárcsak ez a ház mindig ennek a helye lenne, ahol el lehet csendesedni, ebben a zajos, szennyes világban le lehet ülni, és el lehet mondani, hogy Uram, szólj, mert hallod a szolgát. De boldog az az ember, akiben ez a vágyott van. Nem unottan jött el, nem is az óráját nézi, mikor lesz vége, hanem itt vagyok, és úgy vágyok arra, hogy beleszólj az életembe. Ez a vágy megvolt Kornéliusba, és aztán ott volt ez a Péter, akit el is küldött oda az Úr, adott neki üzenetet, és itt csodák történnek. Csodák történnek. Az élő Isten élő üzenete. Péter megérkezik, azt mondja itt a 33. versben, hogy nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. És Péter belép oda, ahol egy zsidó ember soha nem tette volna be a lábát. Hogy leüljön pogányokkal, na nem beszélve, hogy rómaiakkal. Hát, ez azért képtelenség lenne. Belép oda, hova nem lépne, Isten küldetésében engedelmes szolga, és elmondja azt, amit Isten rábízott. Péter ige hirdetése egy egészen egyszerű szentírás elemzés, elmondja, hogy mit cselekedett Jézus, ez a prófétaság lelke. Ugye olvassuk a jelenések 19.10-ben, az a prófétaság lelke, amikor Jézus Krisztusról bizonyságot tesznek. Ezzel fejeződik be a Biblia. Ilyen proféták lehetnek ma, akik Jézus Krisztusról bizonyságot tesznek. Elmondja, hogy mit cselekedett Jézus, mi történt vele, hogy mit jelentett a mi számunkra, meg a ti számotokra, akik hallgatjátok, egy Jézus Krisztusra mutató személyes hangvételű ige hirdetés, amit hangzik. És azután mindenki csodálkozik, hogy a szent lelket megkapják az ige hirdetés hallgatói. Nyelveken szólnak. Miért? Mert ez az üdvösség jele? Nem. Hogyha a Bibliát mi komolyan vesszük, minden egyes fejezetét komolyan vesszük, akkor ilyet nem szabad kijelentenünk. A nyelveken szólás nem az üdvözülés jele. Erre nagyon sok igét lehetne idézni. Ahogy mindnyájan szóltok el nyelveken, mondja Péter, vagy Pál apostol a korintusiaknak, ahol a kegyelmi ajándékok nagyon fontosak voltak, ez nem az üdvösség jele. Hát mi volt ez? Ez a zsidók miatt adatott jel volt. Egy speciális üdvtörténeti eseménykor. Miért? Itt a 10.45-ben olvassuk a 45. versben, hogy elámultak a zsidó származású hívők. A zsidó származású hívők elámultak, akik Péterrel együtt jöttek. Honnan? Joppéból. Ezért az 1 Korintus 14.21-22 tanítja nekünk, a törvényben meg van írva, hogy idegen nyelveken és idegen ajakkal szólok ehhez a néphez, melyik néphez a zsidókhoz, és így sem hallgatnak rám. Ezt mondja az Úr. Úgyhogy a nyelveken való szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. Hogy mennyire nem a Szentlélek vétel jele a nyelveken szólás, ez onnan is tudható, hogy egyszer megbíztak egy olyan feladattal, hogy az apostolok cselekedetében a megtérésekről tartsak egy előadást. És én 17 olyan megtérést gyűjtöttem ki az apostolok cselekedetéből, ahol azt mondja a Biblia az illetőről, hogy megtért. Tehát nem én állapítom meg. A Biblia állapítja meg az illetőről, hogy megtért, és sehol a róla való híradásban nem olvassuk, hogy ekkor nyelveken szólt, vagy kézrátételt kapott volna. Akkor szabad nekünk ilyet tanítani, hogy a nyelveken szólás az üdvözülés jele? Nem szabad ilyet tanítani. Akkor se, hogyha ehhez fogható ígéket elő tudunk szedni a Bibliából, nekünk csak azt szabad tanítani, amit a teljes Szentírás lepecsétel, hogy ez így van. Ezért nagyon körültekintően, nagyon alázatos szívvel, de nagy buzgalommal kell nekünk az írásokat tanulmányozni, és minden szakasz belőle, nem csak a kedvenc ige szakaszokat. Azokat is, amik bizonyos teológiai kliséinkben nem illenek bele, azt meg még inkább kell tanulmányoznunk. És nem úgy, hogy elő egy szentírást, vagy egy kommentárt, hogy ki mit mond róla, hanem abban a szövegben mi áll itt. És hadd szólítsa meg a Biblia úgy, ahogy az le van írva. És hogyha az ellen mond annak, amit nekem tanítottak, akkor kinek hiszek? Annak, ami meg van írva. Erre mondja a Biblia, az ilyen ember nemesebb lelkű. Kik voltak ilyenek? A bére a beliek. Hát ők még Pál apostolnak az ige hirdetését is megvizsgálták az írás szerint, hogy jót mond-e az apostol. És erre Pál nem megsértődik, nem azt mondja, hogy mit képzeltek ti nyavajások. Hát ennyit jöttem utánatok, és ti még itt nagyítózzátok az ige hirdetést, és azt mondja, hogy de jó, nemesebb lelkűek. Én úgy örültem, amikor 5 gyermekünkből 2 eljöhetetlen már az a korosztály, és életükben először volt itt ifjúsági órán a 2 legnagyobb. És amikor hazamentünk, azt mondták, hogy apa, nagyon szeretnénk, ha vennél nekünk egy Bibliát. Ilyen szép gyümölcs, nem? Itt voltak egy gyerekórán, és az volt a vágyuk, hogy amikor születésnapjuk lesz, akkor kapjanak egy Bibliát. Jaj, de jó! Bárcsak minden gyülekezetben így kézbe adnák a Bibliát. Hogy ilyen vágy ébred egy pici gyerekbe. De jó lenne, Bibliám lenne. És azóta hányszor megtörténik ez, hogy reggel korán megyünk fel a szobába, és kinyitva a Biblia, és olvassák a Bibliát, vágyat ébreszteni, hogy olvassátok az írásokat. Nem bizonyos tanrendszereket mediflázni, hanem olvasni az írásokat. És bizony akkor az ember ilyet nem szabad, hogy mondjon, hogy a nyelveken szólás a Szentlélek vételének a jele. Nem, ez nem az üdvözülésnek a jele volt, hanem a pogány misszió indulásának a jele volt, ezért Pál apostol minnyájatoknál jobban tudott nyelveken szólni, mert ő volt az első, aki a pogányokhoz küldetett el. És ezért Jézus soha nem szólt nyelveken. Miért? Mert ő megmondta, hogy ő Izrael eltévejedett juhaiért jött itt földi jártába keltébe. Ő nem kezdte el a pogány missziót. Annak meg volt az ideje, meg volt a helye, és meg voltak rá a kiválasztott emberek. De akit erre kiválasztott, az Úrnak adta ezt a jelet. A nyelveken szólás a zsidóknak jel volt, hogy nem csak kéberül hozzátok beszél az Isten, hanem beszél a pogány népek nyelvén is ő hozzájuk. És ők is bemehetnek az üdvösségre. Ennek a jele, a nyelveken szólás. És itt is álmélkodnak a zsidók. Azt olvassuk. Egyébként az apostolok cselekedete 30 év történetét tárgyalja, és benne 3 alkalommal hangzik el, hogy nyelveken szólás volt, és mind a 3 helyszínen ott ácsorognak a zsidók. És a zsidók álmélkodnak, hogy a fogányok és a üdvösség. Bizony, ez nagyon jó. Aztán a másik elakadt férfit is hadd állítsam itt a testvérek elé, Péter. Péter apostol egy elakadt férfi. Hát ne beszéljetek, már egy hívő ember elakadhat a hit útján. Úgy látszik, hogy elakadhat. Ugye most bátorodik a szíved. Nem csak te, meg nem csak én vagyunk ilyenek. Egyik a hit útján el tudunk akadni. Ige hirdető is elakadhat a hit útján. Olyan szomorúan hallottam egy lelkész testvértől, hogy azt mondja, hogy a református egyházban 50 elvált lelkész szolgál. Elválnak emberek, de nem csak lelkészek válnak el. Szemben szemmel láttál a keltére, hanem hívő házaspárok elválnak egymástól. Hogy hívő szülők nem nevelik a gyermekeiket. Már pedig mit jelent szülőnek lenni, mert gyermeket vállalni, az igen, az nagy vágy. De nevelni, az azt jelenti, hogy rámegy az életem. Az egy folyamatos áldozathozatal, áldozatvállalás. Sok megszületett gyereket nem nevelnek a keresztény szülei. Neveli az iskola, a bölcsöde. Már 2 éves korában azt nézik, hogy lehetne leadni a gyereket, mert azért meg kell valósítani magunkat. Aztán neveli az óvoda, őt hozzák el utoljára onnan. Aztán a napközibe is ott őgyelegi, és ott csinálja össze szélhámosságot. Aztán neveli az iskola, aztán elmarad a gyülekezetből, amikor már nem lehet neki parancsolgatni, hogy itt ülsz gyerekem. És akkor azt mondja a keresztény szülő, hogy hogy lehet ez a gyerek ilyen kemény szívű. Állj meg testvér! Nem a gyerek kemény szívű, hanem felem nevelted jól. Mert arra neveljük, hogy ne hozzon ránk szégyen. De hát ez csupa páváskodás, nem? Jól viselkedjél, hát. Mit fognak szólni majd rólam? Szégyen hozol apádra, meg anyádra. De hogy egy gyermeket nevelni, ez egy folyamatos áldozathozatal. Hát egy keresztény nem erre szabadult fel, nem ez a keresztény szabadság. Hogy szabad vagyok arra, hogy mások érjenek. Nem ez a kereszténységnek a szíve, dehogy nem. Hát Jézus Krisztus ebben adott példát, az apostolok ebben jártak előttünk. Ez az alapkő, amire épülni kéne. Ez a krisztusi lelkület. Áldozatot hozni a másikért. És olyan jó, amikor egy gyülekezetben ez működik. Kész vagyok. Kész vagyok. Átlépni minden korláton, minden nehézségen, áldozatot vállalni a másikért. Hát Péter elakadt. Ő is elakadt, hogy ő most betegye a lábát egy olyan helyre, ahova egy magafajta jól nevelt zsidó be nem teszi a lábát. És még igéje is van rá. Van bizony, hogy ne lenne igéje. Ott van a 3 Mózes 11.43. Ne tegyétek magatokat utálatossá semmiféle csúszó-mászó állattal, ne tegyétek magatokat tisztátalanná velük, mert tisztátalanok lettek tőlük. Ez levitai étkezési törvény volt. És nem olvasta föl, kedves testvérem, de ismerjük, hogy a fejezet elején van, amikor az a lepedőhöz hasonló dolog jön le, tele van olyan állattal, amit nem ennének meg. Amit egy zsidó nem enne meg, mert meg van írva, hogy ne egyétek meg ezeket. És mit mond az Úr? Megszólal az Isten, azt mondja Péternek, hogy öljed és egyed. Én, Uram, én soha nem ettem tisztátalan, hát én ilyet nem csinálok meg. De azért nemes lelkű volt ez a Péter, mert azt olvassuk, hogy gondolkodott azon a látomáson, amit látott. Nem söpört el az asztalról. Na, ez nem jöhet az Úrtól. Ez nem fér bele a fejében. Ez eddigi egzegetikai tanulmányai alapján nem jó egzegézis. No, de ha az Úr azt mondja, hogy ez most már elmúlt, és egy új rend következik, akkor nagy dolog, hogy Péter enged ennek. Miért? Mi már olvashatjuk, zsidókhoz írt levél 9. részében van, a 10. vers. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelező. Hűha, akkor Péternek jön egy új rendelkezés. Néhogy egy új rendelkezés, de egy új szövetség jön. És ez a levitai étkezési szabály ennek vége. És aztán Péter, vagy Pál apostolon keresztül pedig egyenesen leíratja Isten, hogy Istennek minden teremtett állata jó. A háladásra való elfogyasztása. Még a disznóhús is. Még az is. Meg a többi is. Még az is. Na de hát legalább a véres hús ne egyik meg, ugye? Hát ezt pedig mondták ott, így van, hogy akik zsidó missziót végeznek, azok ne egyenek véres húst, mert oda van a zsidó missziójuk. Hát eleve megbotránkozik egy zsidó, mert itt nem is fog szóba állni. De azt mondja nekünk, hogy mi mindent megehetünk. Háladással. Háladással mindent megehetünk. És egy olyan görög kifejezés van ott, ami egyenesen az élvezettel való elfogyasztásról van szó. Meg szabad mindent tenni. De itt Péternek nem volt könnyű dolga, amikor ezek a levitai előírások, ezekre azt mondja Isten, hogy ez vége, és te megeheted ezt. De ezen túl ennek van egy lelki mondani valója, amire rájön Péter. Micsoda? Hogy itt nem a csúszómászokról van szó, hanem a fogányokról van szó. és a pogányoknak, aki szabad hirdetni az Isten üzenetét, és le szabad ülni egy asztalhoz a pogányokkal is, és ők is részes társaitok lesznek az üdvösségben. Hát ez egy olyan, amit én sem tudok felfogni, de ha van közöttünk zsidó ember, aki valaha gyakorolta a zsidó előírásokat, ő meg tudna nekünk magyarázni. Mit jelent az, amikor valakinek ezt föl kell adni? És Péter kész rá. Micsoda szabadság ez? Persze, ezt nem tudom megállni, hogy ne mondjam el, hogy sorra másra hallom azt a fajta írás elemzést, ahol pont erre hivatkoznak, hogy Isten áthúzott egy-két bibliai igét, mi is áthúzhatunk. Azt mondja valaki két héttel korábban egy fiatal lány, hogy hát ő most már lefekszik a vőlegényével. Miért? Hát mert olvasta karácsonykor, és hallotta is a templomban, és az Isten üzenete volt számára, hogy Mária az eljegyzés előtt már terhes lett. Hát mondtam, ez igen. Ez aztán írás elemzés. Írás magyarázat. És akkor még hozzáveheti ezt is, hogy ilyen is volt, amikor Isten azt mondta, hogy az új rendelkezésig érvényes egy ige, aztán az megszűnik, az már nem érvényes. Ő rá ez már nem érvényes, és ő nem is lett parádna. És nem lehetett neki megmagyarázni, hogy ez nem így van. Ennyire család az ember szíve. Még hívő lányról volt szó. Évekkel ezelőtt ő tartott előadást a lánykörbe, hogy őrizze meg az ifjú tisztán magát. És így megfordult a gondolkozás módja. És úgy néz rám, mint egy kibbant agyúra, hogy hogy jöhetsz még egy ilyen bemelrevedett, törvényeskedő ember vagy, és meg volt szabályosan sérve. Hogy keresztényeknek el kell magyarázni azt, hogy ragaszkodj az igéhez. Hogy simán csalnak, most kellett leadni az adóbevallást. Miket írnak bele, meg miket nem írnak bele. És hogy keresztény embereknek kell mondani, hogy az íráshoz ragaszkodjatok. És olyan világias lelkületté fajulnak el emberek, akik korábban szolgáltak az Isten ügyébe. Én azt gondolom, ez felkiáltója mindannyiunkra, hogy vigyázzunk. Aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Hogy ragaszkodjunk az igéhez, vissza az írásokhoz. Nehogy valaki hazamenjen, azt mondja, hogy na, ma is azt mondta, itt egy ilyen jött ment, eddig nem is láttam, de azt mondta, hogy nem is kell ragaszkodni ennyire az Ószövetség igéihez, mert Péter is ragaszkodott volna, de Isten azt mondta neki, hogy felejtsd el. Itt nem erről van szó. Hanem itt arról van szó, hogy a külső rendelkezéseket, zsidókhoz írt levél 9-10, ezt jól lenne megtanulni kívülről is, ezek külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak. És nem a szexuális élet, nem a házasság előtti nem életről van itt szó, nem az adóbevallásról van itt szó, nem a bűnkérdésről van itt szó, hanem italokról, ételekről, mosakodásokról, amik a levita dolgokhoz hozzátartoztak. Azt mondta Isten, hogy ennek vége. Hát miért? Mert a levita papságnak is vége. Miért? Mert eljön a mi egyetlen igazi nagy főpapunk, aki nem bakok és bikák vérén keresztül fog megmosni bennünket, hanem igazi főpapunk van. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelen meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem a világból való. Itt az igazi főpap. És ő pedig azt mondja rátok, meg rám, hogy királyi nemzetség, szent papság vagytok. Ti is papok vagytok. Jézus papjai. Ez a papság. És bizony rám az vonatkozik, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Erről akarja felszabadítani Péter apostolt az Isten. Nem a levitai előírások, hanem megindul a pogány misszió. És Péter, te egy kulcs vagy. Emlékszünk, a kulcsok hatalma. És Péter, te mész először, és én most elküldelek, és be fog szülni a Cornelius házába, és már jönnek is a követek, Péter tudja is, hogy ő hozzájönnek, és elindul. Hú, de jó lenne ilyen szabadnak lenni, nem? Amit meghallok az Úrtól, annak rögtön engedelmeskedni. Amit mond az ige, annak rögtön ösvényen világossága, lábain szövétek egy erőt. Hogy milyen nehéz lehetett ez Péternek, én ezt szavakban meg sem tudom fogalmazni, mert magam sem értem. fel se tudom fogni. De azért hadd fordítsam le, drága testvérem, hogy szabad vagy-e így Isten parancsát teljesíteni kint a hétköznapokban, Budapest forgatagában. Tudsz-e más maradni, amikor a világ azt mondaná, hogy ezt kell csinálni, az ige meg azt mondja, hogy pont az ellenkezőjét, és te azt mondod, hogy mégis az igéhez ragaszkodok. Na tehát a haverok mit mondanak? Meg kiröhögnek az iskolába, meg a munkahelyen esetleg nem léptettek elő, meg azt mondják, hogy na ez is egy hibbantagyú. Mi lesz akkor velem? Ha mi lenne velem? És szép cél felé újabb lépést tehettél, és mész abba az országba, amit Jézus Krisztus elkészített az őt szeretőknek. Ne jó lenne tümkös üzenetén felbátorodni, hogy egy elakadt Péter, aki a hit útján elakadt, azt a tümköskor Isten úgy meglendíti, hogy tovább lendül, és mi ezért különösen hálásak lehetünk, hogy pogány misszió is elindult, mert mi lett volna velünk. Nem tudom, hogy téged hogy kéne így Istennek elindítania. Ahol már földbe gyökeredett a lábot, hogy arra te nem mész. És az Úr pedig azt mondaná, hogy én küldelek, és adok üzenetet is neked. És akik ott ülnek, azt mondják, hogy mondd el azt, amit az Úr rád bízott, és lesz mit mondanod. Lesz küldetésed, lesz üzeneted, lesz erőd elmenni hozzá, sőt arra is, hogy ők megkérték, hogy maradjon velük, és még néhány napig még ott is maradt. Küldhető vagy a testvér? Van-e küldetésed? Küldetésben jársz-e? Mert ez a pünköst hát a téged is föl tudna szabadítani arra, hogy indulj. És az Úr azt mondja, hogy én veled megyek, én leszek a te száddal, és ahova mész, ott nagy ébredés lesz, de nézd meg, kitöltetik a Szentlélek, és újjá lesznek ezek a vallásosok. Mert Péter beszélni kezdett, és ezt mondta, hogy most már igazán megértem, hogy nem személy válogató az Isten, hanem minden nép között, kedves ő előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. És én azzal fejezem be, hogy bizony el lehet akadni a hit útján. És ez a pünkösd, ez bárcsak tovább segítene minden elakadtat. Mindenkit, aki úgy van, hogy most ő már nem tudott tovább lépni. Bárcsak az Úr segíthető tovább. Mert manapság újra lehet a hit útján talpra állni, pünköskor újra hálát adni azért, hogy van új lehetőség. És el lehet határozni magunkat arra, hogy a házasság előtt akkor sem megyek bele ebbe a testi kapcsolatba. Mindenki azt mondja, ha gyermeket vállaltunk, akkor nem csak elvállaltuk és világra hozzuk, hanem kész vagyok most újra beleállni a monoton anyai teendőkbe. Ezt nem szavazza a világ, ezért nem fognak rólad majd műsort készíteni a televízióba. Ezt nem fogják majd rivalda fénybe állítani, mint valami top foglalkozást, hanem esetleg úgy néznek rád, hogy mi a foglalkozásod? Főállású anya, az meg mi? Az meg mi? Hát az egyik legjobban megbecsülendő foglalkozás, mármint hogyha azt tényleg az Úr szerint végzi valaki. De lehetek olyan apa is, aki azt mondja, hogy ezt a főnöki kinevezést nem vállalom, mert ha valaki főnöki beosztásba kerül, nem csak a fizetése lesz több, hanem egy kicsit elidegenedik otthonról, mert természetszerűleg sokkal több időt, erőt, vegyértéket kell, ahogy a munkáját ellássa, úgy, hogy egy keresztényhez méltó, a munkahelyén is elvégezze úgy a munkát, hogy az igazán ötös legyen. Lehet, hogy egy ilyenre kell nemet mondani, mert tudom, hogy akkor a gyerekeimnek nem lesz apja, a feleségemnek nem lesz férje. Nem tudom, hogy Isten kit, miben akar eligazítani, de ez a pünkösd legyen bátorítás arra, hogy a Kornéliuszok újra kaphatnak egy olyat az Istentől, amivel aztán új emberré lesznek, tudnélik az ő szent lelkét, mert a vallás az nem üdvözít, hanem egyedül Jézus Krisztus. Az elakadt Péterek pedig kaphatnak isteni kijelentést arra, hogy szabad tovább lépni, nem szabad elakadni a hit útján, mert Isten mindent elvégez azért, hogy betöltsük küldetésüket. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk az Istenre. Köszönjük, édesatyánk, hogy van türelmet hozzánk. Mi már olyan sokszor saját magunkhoz nem találunk türelmet a szívünkbe, amikor olyan sok bukásunk, elakadásunk vádol, amikor nem találjuk a kiutat, nem jellemez bennünket a megújult keresztény hívő ember öröme, békessége, ereje, de köszönjük, hogy a te szent lelked valóban ilyen lélek, aki meg tud elevéníteni minden elejettet, talpra tud állítani minden elesettet, és meg tud bátorítani minden csüggett szívét. Köszönjük, hogy Péternek az ilyen elakadása is benne van a Bibliában. Mert mi is bátorodhatunk, hogyha Péter elakadásában te ilyen türelemmel tovább segítetted őt, akkor ezt velünk is meg tudod tenni. Kérünk, hogy ne legyünk ilyen meggyökeredett szívűek, akik nem tudnak tovább lépni a hit útján, nem tudnak újabb missziói ágazatba elindulni. Segíts, hogy nyitott legyen a fülünk, és halljuk a te parancsodat. És kérlek, áld meg testvéreimet, ezt az egész gyülekezetet, a gyermekmunkát, az ifjúságét, a bibliaköröket, a nyári táborokat. Kérünk a Kornéliuszokért, hogy te küldj közülünk is munkásokat ő feléjük, a jó emberek felé, akikből csak a lélek hiányzik, és így elveszettek. És kérünk, áld meg ezt a nyarat, hogy sok ember megtalálhassa ennek a gyülekezetnek a szolgálata kapcsán is az üdvözítőt. Kérünk, hogy áld meg gazdagon a nyári aratást, és sokan megtaláljanak téged. Amen.